Azt hiszem, nagy Szent Teréz volt az, aki, amikor egy új alapítást hozott létre, és kezdték a nővérekkel építeni a falat, akkor ledőlt, és a nővérek kétségbe esetten rohantak hozzá, hogy biztos a gonosz jel, vagy valami jel volt, hogy nem itt kell építenünk, és a patás ide betette a lábát, és akkor nem szabad folytatni, és most mit csináljuk? És azt mondta a nagy Szent Teréz, hogy dehogy nem, hát építjük tovább a falat. És azt hiszem, hogy sok nagy szentnek az volt a tapasztalata, hogy ahol nehézségekkel indul a dolog, ott az igazi, akkor az biztos, hogy nagyon jó lesz. Úgyhogy Miskolcról érkezett Juhász Zoltánné Aranka, férje hozta el, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy átverekedték magukat Budapesten, és ide találtak, megérkeztek. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttél, és megosztod velünk azt a sok tapasztalatot, amit összeszedtél a különböző olyan dolgokról, amikről most már keresztény szemmel tudsz beszélni. Nem tudom, ülve szeretnél, vagy?
És tudjátok, ilyen témáról álva, beszélni álva mindig beszélni. Szellemi harc, úgyhogy Aranka-ért most egy Üdvözlégy Máriát elimádkozunk, hogy a gonosznak ne legyen itt semmilyen tere. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes.
Imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
Aranka állva szeretne beszélni, úgyhogy akkor itt az ambónál fog majd szólni hozzánk. A vizet idehozzuk neked.
Így jó lesz, ugye? Jó, köszönöm. Jó. Akkor bele is vágunk. Elnézést kérek, hogy várakoztattunk benneteket, de többször is eltévejettünk Kaposváron és Pesten is, amíg ide elérkeztünk. Nem tudom, többen ismernek engem már, aki nem, röviden csak annyit elmondanék, hogy New Age-ről fogok beszélni, hogy mi az a New Age, és hogy miért beszélek róla, milyen alapon, olyan alapon, hogy több mint 10 évig elég mélyen benne voltam a New Age-nek sok-sok ágában, okkultizmusban, mágiában is, és sok egyéb más területén. Délután erről majd talán az egyes ágairól a fakultációban, akit érdekel, részletesebben beszélünk, hogy egy-egy terület mit jelent. Most általában inkább arról szeretnék beszélni, hogy mi a New Age, és hol érhető tetten, egyáltalán miből áll össze, vagy hogyan jött létre. Lehet, hogy így sok mindenkinek nem mond a szó sokat, hát talán ugye a magyar fordítás, hogy újkor, de hogy mit akar ez az újkor elnevezés. Arról azt fogom kifejteni bővebben, de ha mondok egy pár olyan szót, hogy reiki, vagy fényadás, agykontroll, mágia, aztán feng shui, horoszkóp, káros sugárzások. Hogyha ezeket említem, ezek talán jobban ismerősek mindenkinek, és jógaiskolák például. Ha ezeket említem, akkor már a New Age-ről beszélek, mert ezek mind-mind beletartoznak sok más egyébbel a New Age-be. És a mai téma tulajdonképpen az lenne, hogy a New Age és a kereszténység miért nem egyeztethető össze. Éppen a napokban olvastam az interneten az egyik magyarországi páholynak, egy rózsakeresztes páholynak az ismertetőjét, és azt írták benne, hogy ez nem egy vallásos gyülekezet, semmi köze nincsen a valláshoz, a rózsakeresztességnek. Itt vannak ebben a társaságban katolikusok, muszlimok, hinduk, buddhisták, stb. És ez az, ami nem igaz. Tehát egy hívő katolikus, ha egy rózsakeresztes társaságban, ha beteszi a lábát, és hogyha oda beavatást nyer, mert beavatást nyer ugyanúgy, mint a katolikus egyházban a kerességgel, akkor ott bizonyos dolgokat el kell neki fogadni, bár azt mondják, hogy nincsenek dogmák. De majd mindjárt meglátjátok, hogy miért mondom. Ugye nem baj, hogyha tegeződünk. Mindjárt meg fogjátok látni, miért mondom azt, hogy katolikus ember nem avattathatja be magát a rózsakeresztes társulatba, de nem avattathatja föl magát egy agykontrollos tanfolyamon, egy rejki tanfolyamon, egy fényadó tanfolyamon, bármiféle jóga tanfolyamon, legyen az csak testgyakorló jóga, vagy pedig jóga filozófiai iskola, tehát keresztény, katolikus ember ott nem avatathatja be magát. És mindjárt megnézzük akkor, hogy honnan jön egyáltalán ez a New Age, és mi a célja. A New Age-nek azt is mondhatnánk, hogy a nagyanyja egy olyan személy, akit úgy hívnak, hogy Helena Blavatsky, vagy Blavatskájának is szokták említeni, nem tudom, ismerőse a neve, ő egy grófnő volt, Oroszországban született. Később kiderült aztán róla, így az életrajzírói azt írják, hogy hát skizofrén, hasad személyiség volt, de nagyon sokáig őt médiumként tartották számon, aki üzeneteket kapott a túlvilágról. És Blavatskája egy olyan üzenetet kapott a túlvilágról, hogy az egyház, ugye a katolikus egyház, az megvezeti az embereket, mert eltitkolja előlük az igazságot, azt az igazságot, ami az embereket elvezetheti a szabadságnak az útjára, a teljes felszabadulásnak az útjára. És úgy gondolta, hogy ezek a túlvilágról kapott üzenetek, amiket ő nem tudni milyen rohamaiban kapott, hogy ezek őt arra kell, hogy inspirálják, hogy az embereket felvilágosítsa. És megalapította Blavatskája a teozófiai társulatot, lehet, hogy ez már ismerős, mert teozófiai társulat ma is működik, szinte minden városban van Magyarországon. És a teozófiai társulat, ugye a nevében is benne van teozófia, isteni bölcsesség, azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az emberek megistenülését segítik elő, azaz elviszik az embereket a megistenülésig, mert hogy az emberi életnek ez a célja. De hogy ezt hogyan teszik, az egy érdekes dolog volt. Blavatsky, hogy felkészüljön a küldetésére, elment egy tibeti kolostorba, és ott meditált 7 évig, így készült fel erre a küldetésére. Megismerkedett sok más vallással, főleg a keleti tanításokkal, hinduizmus és a buddhizmus. Ezek képezték az alapját az ő tanrendszerüknek. És amikor úgy érezte, hogy felkészült, akkor maga köré gyűjtött embereket, többek között Rudolf Steinert, az ő neve talán többeknek is ismerős már. Rudolf Steiner a szellemi szülőatya a Waldorf iskoláknak. Steinerrel együtt dolgoztak sokáig a teozófiai társulatban, később aztán Rudolf Steiner kivált, és megalkotta azt a tudományágat, amit antropozófiának neveznek, tehát ugye emberi bölcsesség, mert ő úgy gondolta, hogy az embernek Isten nélkül kell eljutni arra a magas fokra, ami a megistenülését, az ember megistenülését jelenti. Akkor nézzük meg, hogy mit csinált ez a teozófiai társulat, mit hirdetett Helena Blavatsky. Az egyik könyvében azt írta, ez egy alap gondolatuk, hogy célunk a kereszténység eltörlése a föld színéről. Hát ez egy nagyon fontos alapgondolat, és ezért megalkották a saját filozófiájukat. Ez a filozófia egy, azt is mondhatnám, hogy egy ilyen jó nagy keverék volt, amit többféle vallásból alkottak meg. Alaptétele a reinkarnációban való hit. Ugye a reinkarnációt azért mindenki hallotta már a szót, újra megtestesülés tanát jelenti, amit vallanak a hinduk, vallanak a buddhisták is, csak egy kicsit másként, és vallja a New Age is. Reinkarnáció létezik szerintük, ugyanis nincs olyan, hogy egy ember kollektíve megváltotta volna az egész emberiséget. Ezzel ők azt mondják, hogy Jézus kereszt halála nem volt megváltó jellegű, csak saját maga számára, és a többi ember számára nem, akikért ő meghalt, és akikért ő maga mondta, hogy mindenkiért adja az életét. Tehát a teozófiai társulatnak ez az egyik alap tanítása a reinkarnáció. Ők úgy gondolják, hogy minden ember csak önmagát válthatja meg, ahogy Jézus is csak önmagát váltotta meg a kereszten, és minden ember úgy válthatja meg magát, a földi körforgásból, hogy mit jelent náluk a megváltás. Azt jelenti, hogy ez a földi élet, ez csak iskola, azt a célt szolgálja, hogy majd valamikor ebből az iskolából kilépjünk, jelessel természetesen, és eljussunk a nirvánába, amit a buddhizmus is hirdet. Tehát ez volna a teozófiai társulat útja az ember elé, amit kínál. Önmagadat vásd meg életek során keresztül. Hogy milyen segítségeket ad a teozófiai társulat ehhez az úthoz, hát ahogy már mondtam, a legfontosabb alap kérdéseket, azokat a hinduizmusból veszi, a buddhizmusból veszi, aztán vesz nagyon régi egyiptomi beavatási utakból, különböző ilyen álvallási irányzatokból, mint például a kabbala, merít a szufizmusból, tehát nagyon-nagyon sokféle vallást összekevernek, még a kereszténységből is tesznek hozzá egy nagyon keveset, és azt mondják, ez a New Age. Mindenki találja meg a saját útját, de ebben azt mondják, nincsenek dogmáik, de dogma az, hogy a reinkarnációnak a tanát el kell fogadni, ahhoz, hogy ezt az utat valaki járja. Azt is mondják, hogy a New Age nem egy vallás, ide bárki jöhet közéjük, hiszen nekik nincsenek olyan dogmáik, mint mondjuk a katolikus egyháznak, tehát mindenki szabadon dönthet, hogy mi az, amit elfogad, mi az, amit nem. Ebben csak az az érdekes, hogy ha valaki közéjük megy, vagy akár levelezésbe keveredik velük, és megemlíti, hogy én keresztény vagyok, és én ezt másképp látom, akkor azonnal ledorongolják, hogy ez nem így van. Tehát az a fajta szabad gondolkodás, amit ők hirdetnek, az korán sincsen már úgy, hogyha valaki közéjük akar természetesen tartozni. Hogy mi még a New Age? Hogy mit jelent az, hogy az ő... Hát én vallásnak hívom a New Age-et mindenképpen. Vannak szervezeteik, van egyfajta istenképük, van egyfajta emberképük, és van egyfajta képük arról, hogy az embernek az élete végén, egy jól leélt élet végén hová kellene eljutni. Tehát mindenképpen ilyen szempontból megfelel a vallás kritériumainak, kis közösségeik is vannak, ahol gyakorolják mindazokat, amiket hirdetnek, és terjesztik is elég erősen a saját nézeteiket. Tehát innen indultak ki az 1800-as években Helena Blavatskaja és Rudolf Steiner volt a két központi figura, és elkezdték kiépíteni világszerte a hálózatukat. Ma a legnagyobb központja a New Age-nek Skóciában, van egy Findhorn nevű városban, és Kaliforniában a másik központ. Amikor megkezdődött nálunk a rendszerváltás, már az előtte való időkben, években, 4-5 évben kezdte elönteni Magyarországot mindaz az irodalom, amik onnan származtak, még eleinte csak ilyen szamizdatként terjesztették ezt a úgynevezett szakirodalmat, de fénymásolt formában már hozzá lehetett jutni. És ugye az az ember, aki úgy élt itt 40 éven keresztül, hogy meg volt fosztva mindenféle szellemi táplálékától. Most nem azokra gondolok, akik hívő családban nőttek fel és jártak templomba, vagy gyakorolták a hitüket, hanem olyan emberekre, mint én magam is, akinek már a szülei sem gyakorolták a hitet, és nem tanítottak engem sem hittanra, sőt, templom közelébe sem jártam a szüleimmel soha. Nagyanyámmal egész kicsi koromban elmentem a templomba, de akkor még nem tudtam igazán, hogy hol vagyok és mit csinálunk ott. Tehát, hogy az olyan embereknek, akik ennyire el voltak távolítva attól a szellemi belső fejlődéstől, azoknak az embereknek kapóra jött nagyon a New Age. Ott ezekben a szakirodalmakban olvastak először arról, hogy nem csak testből állunk, hanem van nekünk egy láthatatlan, egy szellemi részünk is, amit léleknek hívunk, és hogy ez a lélek nem csak úgy céltalanul van bennünk, hanem ennek majd valami jövője is van, miután a testünk ugye az véget, vagy felmondja a szolgálatot itt a Földön. És hogy az ember két kézzel kapaszkodott és kapott azok után, az irodalmak után, amikor ilyesmiről olvasott és kereste azokat a közösségeket, ahol ilyesmiről lehetett beszélni. Emlékszem, amikor már megtért keresztényként egyszer egy húsvéti lelki gyakorlaton otthon a Minorita templomban voltam Miskolcon, és a Seregély István, az akkori egri érsek tartotta a lelki gyakorlatot, és azt mondta, hogy nem emlékszem el, hogy minek a kapcsán, de hogy erre a mondatára nagyon emlékszem, azt mondta, hogy Magyarországon nem létezik, hogy olyan ember legyen, aki ne tudná, hogy mi zajlik a templomokban. Hiszen lépten nyomon, amerre megyünk, mindenütt templom mellett megyünk el, hát nem igaz, hogy valakiben nem támad fel az érdeklődés, hogy mi folyik odaben. És én aztán egyszer később sikerült vele beszélnem, és mondtam neki, hogy hát bizony én bennem nem támad fel az érdeklődés, amikor elmentem a templomok előtt, hogy mi zajlik odabent, miért is támad volna fel. Én iskolában, főleg történelem órán azt tanultam még, hogy az egyház az létezett, de az egy ilyen kifejezetten népnyakán ülő szervezet volt, egy népnyúzó szervezet, azért volt, hogy a tizedet behajtsa az emberektől, ráerőltesse az emberekre a saját nézetét, tehát igazán semmi jót nem hallottam, azt meg tudtam, hogy az egyháznak, tehát a papoknak, meg a templomnak van valami köze egymáshoz. Igazándiból nem sok indítatást éreztem, hogy bemenjek. Viszont akik megtaláltak előbb, az a New Age-es társaság volt, és ők behívtak engem, és be is mentem az utcájukba. És nagyon jól éreztem magam ott nagyon sokáig, egészen addig, amíg aztán el nem kezdtem tovább gondolkodni, és találkozni olyan emberekkel szerencsére, akiket a Jóisten az utamba küldött, és akik elterelgettek másfelé. Tehát a New Age az egy hiánypótlás ma, nem csak Magyarországon, máshol is. Ebben az országban hihetetlenül erős az egyház ellenesség és az Isten ellenesség, ezt tudom. És azok az emberek, akik Istenben nem hisznek, akik Jézusnak a hitére nem jutnak el, azok rettenetesen bele tudnak merülni a New Age-be, és abban nagyon tudnak hinni. Hát csak egy példa, lehet, hogy csapongani fogok közbe, de csak azért, hogy jobban tudjam érzékeltetni, amit mondok, hogy miben hisznek az emberek, és miben nem nagyon. Hát Győrben volt az a nagyon híres természetgyógyász, most a nevét már nem is fogom említeni, azt hiszem, hogy utána le is ültették talán csalásért, de televízió egy időben tele volt vele, állandóan vele műsoroztak, hatalmas aranykereszt lógott mindig a nyakába, és azt hirdette, hogy az ő imádságát Isten meghallgatja, mert másét persze nem, csak az övét. És azt mondta, hogy ő így tud gyógyítani, hogy ha valaki felkeresi őt, elmondja neki, mi a problémája, akkor ő utána imádkozik Istenhez, és Isten majd őt meg fogja gyógyítani. Na, nem ingyen. Tehát azt el kell felejteni. Ez úgy működött, nem is kellett személyesen se elmenni, elég volt telefonon is felhívni ezt az úriembert. Úgy működött, hogy valaki felhívta a telefonon, vagy írt neki egy levelet, hogy nekem ez a problémám, és fel kellett neki adni 5000 forintot rózsaszín posta utalványon az úriember címére. És ő azt nyilatkozta a televízióba, hogy amikor megérkezik hozzá az 5000 forint, abban a pillanatban Isten gyógyító ereje működésbe lép az illetőnél, aki feladta neki a pénzt. Tehát ez ugye elég érdekesen működik, ugye? Isten Olá Imré, na most már kimondtam a nevét, bocsánat, rá irányozza minden figyelmét, és akkor figyeli, hogy mikor honnan jöttek meg a pénzutalványok, és Isten abban a pillanatban itt és ott is elkezd gyógyítani. Tehát ez így működne. Most azért mondom, hogy ez nagyon furcsa dolog, mert elég sok keresztény, katolikus, templomba járó emberről tudok, akik Olá Imrének pénzt adtak fel. És amikor én megkérdeztem, hogy hát nem tetszik gondolni rá, hogy elég lenne imádkozni Istenhez, hogy hát akkor gyógyítsa meg mondjuk Mariska nénit, vagy Juliska nénit. Hát azt mondja, nem, Isten nem tud meggyógyítani. Hát mondom, Olá Imre imádsága is Istenhez száll, és az ő imádságára is Isten gyógyítja állítólag. És az emberek ilyenek, hogy mindig jobban hisznek annak, ahová vagy pénzt kell fizetni, vagy valami hókusz-pókusz csinál, vagy valami különlegességet mutat. Mert arról már régen leszoktunk, hogy olyan egyszerű lenne Istent megszólítani. És azt mondani, hogy hát itt vagyok, tessék Uram, akkor tégy velem, amit akarsz, gyógyíts meg, vagy ha nem akarod, akkor ne. Csak inkább azt hiszem az a borzasztó, hogy nem tudjuk elfogadni, hogyha véletlenül Isten azt mondja, hogy nem, vagy most nem, azt nem tudjuk elfogadni. Akkor megyünk tovább. Megyünk rejkisztetni magunkat, akupunktúráztatni magunkat, megyünk bioenergiáért, és azt hisszük, hogy XY-nak a kezében több erő van, mint Istenben. Valahogy ilyen a hitünk, egy kicsit gyengécske vagy furcsa, vagy az Isten képünkkel van baj, nem tudom, tehát sok minden lehet a probléma hátterében. Hát ezért mondom, hogy nem csak azok az emberek, akiknek hitük nem volt és vallásuk sem volt, hanem azok, akiknek van. Például miért van az ma, ugye ott van Miskolc, nem tudom, hallottatok-e róla, Miskolctól nem messze van egy gyönyörű kis hegyi falu, Bükszentkereszt. Hát ott ugye csodálatos gyógyító kövek vannak, Mária köveknek hívják őket ráadásul. Mennek oda folyton az ájtatos nénik imádkozni, és az emberek pedig, a templomba járó emberek is csőstől mennek, ülnek a kövekre. Ez a kő a vesebetegséget gyógyítja, az a kő a szívbetegséget, a harmadik a nőgyógyászati betegséget, a negyedik a nem tudom mit, és ülnek rá a hívő keresztény emberek a kövekre. Ott van a templom, oda nem mennek be. Pedig minden hónapban van megújulási szentmise, és mindig van imádság gyógyulásokért. Nem azt használják, hanem a köveket használják. Hát ugye itt az ember döntése, ez nem nagyon lehet, erőszakkal nem lehet. Ha magától nem látja be, hogy Isten nagyobb, mint egy kő, akkor nem tudunk mit csinálni. És hogy Istennek nem kell kő ahhoz, hogy meggyógyítson bennünket. Vagy rengeteg keresztény embernek a nyakába látok például nagyon gyakran ilyen nemes, ezeket a féldrága köveket, amik a nemeskő gyógyászatnak az alapjai. Rózsakvarc, ugye mondják, hogy szívbetegségre jó, hematitkő, vérképző, meg már most nem akarom tovább sorolni a különböző köveket, amiket hordunk a nyakunkba, szorongatunk a kezünkbe, ott van a zsebünkbe, meg a táskánkba. Bocsánat, nekem nincsen, de sok mindenkinek ott van. Régen nekem is ott volt. És azt gondolják az emberek, hogy ezek a kövek fogják meggyógyítani. De ha végig gondoljuk, hogy a természetgyógyászatnak ez az ága, amit nemeskő gyógyászatnak nevezünk, mivel magyarázza azt, hogy ezek a kövek gyógyítanak? Nem azzal, hogy önmagukban a különböző kövekben gyógyerő van, tehát olyan sugárzást bocsátanak ki, hanem azzal magyarázzák, amit úgy hívunk, hogy panteizmus, és ez a New Age-nek a világképe. Ők azt mondják, panteizmus azt jelenti, hogy Isten mindenben benne van, mindenben, a földben, a kőben, a növényekben, az állatokban, a vízben, a levegőben, és bennünk is ugyanolyan mértékben. Tehát mindenben benne van az Isten, és mint ilyen gyógyít a nemeskő. Na de hát, ha kérdezem én, hogyha meg mindenben benne van, tehát a kőben is, a növényekben is, meg bennünk is, akkor megint minek a nemeskő, ugye? Azért, mert ez egyfajta mágikus gyakorlat. És ezek a mágikus gyakorlatok, ezek úgy hatnak az emberre, mint az a gyógyszer, amiben nincsen hatóanyag. Pontosan, mint mondjuk a homeopátiás szerek. Ugye nincs benne hatóanyag, mégis beszedik, és rajonganak érte, és azt mondják, hogy hú, semmi nem használ, de ez igen. És miért használt ez a homeopátiás gyógyszer? Azért, mert annyira ebben hittek. Mert ez nem olyan, mint amit a gyógyszertárban rendesen lehet kapni, ebben nincs méreg, nincs mellékhatás. Kétségtelen, nincs mellékhatás, nincs mitől, mert nincs benne semmilyen hatóanyag. Akkor mitől is legyen mellékhatása? Ugyanígy működik a legtöbb természetgyógyászati gyógymód egyébként, főleg azok, amik, most nem a gyógynövényekről beszélek, amikben valóban van kimutatható hatóanyag. És lehet is egy gyógynövényt is túlzásba vinni, és lehet vele kárt okozni. Ezért kell mindig tanácsot kérni, mielőtt valaki mondjuk gyógynövényhez folyamodik, hiszen nagyon sok gyógyszernek is az alapja sok gyógynövényünk. De akkor, amikor egy homeopátiás szert vesz be valaki, akkor nincs ez a félnivaló, nem lehet túladagolni, mert nincs mit. Maximum a cukros drazsé, amit lenyel valaki, tehát cukorbetegek csinyán bánjanak vele, hogyha éppen ilyen alapanyagból készül. A panteizmus pedig a New Age-nek a világképe, mint ismételtem, és ezen alapszik a legtöbb természetgyógyászatinak nevezett gyógymód. A panteizmus hitén. Abba azon, hogy Isten mindenben benne van. Ezért mondják azt, hogy akkor, amikor valakihez elmennek bioenergiát kérni, és hogy milyen ez az Isten, aki minden, ami mindenben benne van, és nem véletlenül nem akit mondok, hanem amit, mert a New Age-nek az Isten képe az nem személyes Isten, tehát nem egy személy. Ugye mi keresztények egy olyan Istenben hiszünk, akit meg tudunk szólítani, aki egy személy, értelmes, gondolkodik, kommunikálni tud velünk is. A New Age Isten képe nem ilyen. Szepes Mária, biztos ismeritek a nevét, ugye elég híres írónő, amíg a Pöttyös könyveit írta, nem is volt talán semmi baj, hanem amikor elkezdte írni a filozófiai jellegű könyveit, a Vörös Oroszlánt, aztán a Tabula Smaragdinát, ugye az Adeptus iskoláját, tehát amikor már a New Age-nek dolgozott Szepes Mária, ő az egyik könyvében Istent a következő mondattal fejezte ki. Isten nem más, mint egy energia góc. Tehát Isten egy energia góc. És a New Age ezt a képet vallja, Isten egy erő tulajdonképpen, ezt az erőképet pedig a kínai vallásból vették, amit ugye úgy hívunk, hogy az univerzalizmusnak a hite, vagy univerzalizmus vallása a távol-keletieknél, főleg a kínaiaknál, onnan indul ez. Ők azt mondják, hogy Isten egy személytelen erő, ami ezt az egész világegyetemet összetartja. Tehát nincs benne semmi személyesség, erő. És van jó oldala, és van rossz oldala ennek az erőnek. Lehet jóra használni, rosszra használni. Ez az erő olyan, és univerzális energiának is nevezik egyébként, amit bármikor bárki nyit egy csatornát és megcsapolja. Úgy lehetne ezt elképzelni, hogy van egy esőcsatorna, de valaki nem akar elmenni oda, ahol már ugye, vagy eresznek hívják eresz, ugye, ami a háztetőkön megy körbe, és nem akar elmenni a csatornáig, hogy ott megvárja a kifolyó vizet, hanem fúr egy lukat, vagy egy csövet oda bedug, közbe az ereszbe, és onnan ereszti magára a vizet, hogyha neki onnan kell lép a víz. Így működik a New Age-nél az energiavadászat, vagy energiacsatornázás, és a legtöbb New Age-es beavatási kurzus erről szól. Hogy tudsz csatornázni? Hogy tudod leszedni magadnak az isteni erőt? Ezt az univerzális erőt, ami személytelen. Istennek nem fáj ez, mert hogy ő nem egy személy. És nem is érdekli, hogy mennyit lopunk belőle. No, hát ilyenek a New Age-es kurzusok. Elmész egy reiki tanfolyamra, ott kifizeted, most nem tudom mennyibe kerül, az én időmben 5000 forint volt egy alaptanfolyam, de ez már ugye tizenvalahány évvel ezelőtt volt. Tehát kifizeted azt az 5000 valamennyit a reiki mesternek, részt veszel egy két napos, egy hétvégés kurzuson, hallgatsz egy kis szellemi táplálékot, amiből persze megtudod, hogy az egyházak azok mind butítják az embereket, és most jutsz majd az igazi igazság és az igazi erő birtokába. És a kétnapos kurzusnak a legvégén pedig beavatásban részesülünk a mestertől. A beavatást pedig arra megy ki, hogy csatornázzon téged. Csatornázzon oda az univerzális energiához. Tehát képez a te szellemed, vagy lelked, és az univerzális energia közt egy csatornát, és azt mondja, hogy miután megvan a beavatásod, úgy annyit veszel ebből az erőből le, amennyit csak akarsz, sőt, egy hónapig, a reiki beavatás után például, minden nap köteles vagy egy órát ezzel az erővel töltekezni, azaz rákapcsolódni erre az energiára. Minden nap egy órát. És utána azt mondja, hogy használhatod akármire, gyógyításra, magad gyógyítására, másnak a gyógyítására, gyógyíthatsz távolba is. És hogyan megy ez? Hát úgy, hogy egyszer rágondolsz arra az erőre, és ha ott van előtted a beteg, aki kéri, hogy gyógyítsd meg, ráteszed a kezed bárhova, mert azt mondja érdekes módon a reiki mester, hogy ez az erő intelligens. Na, itt van egy másik ellentmondás. Azt mondják, hogy egy személytelen erő, az univerzális energia, az az Isten, abból veszünk le erőt, ugyanakkor mégis intelligens. Tehát azt mondja, hogy ha a pácienstől meg se kell kérdezni, hogy milyen fáj, mondjuk fáj a lába, de te a fejére teszed a kezedet, akkor belemegy az univerzális erő, és oda fog menni a lábába, ahol neki a problémája van. Ellentmondás, ugye? Tehát hogyha személytelen ez az energia, mitől lenne intelligens? Én nem hallottam még intelligens mosóporról, de arról már hallottunk, igen. Intelligens mosóporról már hallottunk, igen. De mondjuk intelligens rövid hullám, tehát ami önmagától tudja, hogy hová kell neki hatni. Tehát ilyen nincs. Nem tudom, voltatok-e már fizikoterápiás kezelésen, akár lézeré, nekem most volt eltörve a könyököm nem régen, úgyhogy tudom, mert kaptam rá lézerzuhanyt, de azt is úgy csinálták ám, hogy ahol fájt, oda tették. Tehát nem úgy, hogy mivel ez egy intelligens erő, ráteszem a fejedre a lézerzuhanyt, aztán majd elmegy a könyöködbe, mert ő tudja, hogy hol van rá szükséged. Tehát olyan nincs, hogy valami személytelen, ugyanakkor meg intelligens is legyen. Azért ezt is jegyezzük meg. És ezekkel a ilyen beavatásokkal, ilyen kis csapdákkal csalogatnak be egyébként a New Age-be, és aztán ott olyan csavarokat élünk meg, úgy ki takarítják belőlünk, már aki vállalkozik rá, úgy ki és hagyja magát, úgy kitakarítják mindazt a kereszténység tudatot, ami valaha benne volt, hogy azt is elfelejti, hogy egyáltalán valaha megkeresztelték. Tehát nagyon-nagyon óvatosan kell ezzel bánni. Tehát az egyik fontos alapeleme a New Age-nek ez a fajta istenkép. A másik pedig, amit említettem, maga az emberkép. Honnan vagyunk, hová tartunk. A New Age azt mondja, hogy nehogy azt hitt, hogy téged így Isten megteremtett, aztán itt vagy. Nem. Mi már nagyon régi lelkek vagyunk. Én egy úgynevezett szellemsebész tanfolyamon tudtam meg, hogy hány millió éves az én lelkem, addig nem gondoltam volna. Sőt, volt köztünk olyan, akiről elmondta a szellemsebész mester, hogy ő az Istennek az öreg anyja volt. Az Isten öreg anyja. Tehát annyira öreg lélek. És ezt mindenki be is vette. Tehát mindenki el is hitte. És gondoljátok el, hogy milyen öntudattal ment ki erről a szellemsebész képzésről az a valaki, aki megtudta, hogy ő az Isten öreg anyja volt. Hát előtte már csak csúszni-mászni lehetett, ugye, más embereknek. Vagy volt olyan, aki mondta, hogy nem tudom, milyen angyali seregeknek a vezére volt, meg Mihály arkangyalnak a segédje volt valaha, meg hasonló dolgok. Tehát a New Age azt mondja, hogy ilyen régi vagy, nehogy azt hitt, hogy te egy ilyen senki vagy, hogy egy ilyen rövid életet élsz itt a Földön, és ráadásul Isten uralma alatt kell nyögnöd, nem. Hát te egy hihetetlen lélek vagy, ráadásul más világokban születtél, de azt nem tudjuk, hogy hogyan, persze, mert ha nem Isten hozott létre bennünket, akkor nem tudom, hogy hogyan. Tehát valami más világokban létrejöttünk, voltunk ott angyalok, voltunk ott hatalmas nagy lények, akik lebuktunk ide a földre. Büntetésből vagyunk itt, mert ez a pokol, a New Age szerint a földi lét a pokol. Nagyon érdekes, hogy annak ellenére, hogy szerintük a földi lét a pokol, mégis azt mondja a New Age, hogy a reinkarnációban az a jó, hogy amikor meghaltál, visszajössz. Na most, ha annyira pokol a földi lét, akkor miért akarok ide mindenáron visszajönni? Ugye miért? Mert az ember szeret élni. Nagyon nehezen viseli azt el, hogy itt kell hagyni ezt a földi világot. Ez így van mindenkivel. Aki fiatal, az azt mondja, hogy engem nem érdekel a halálna, azért, mert még nem érzi hozzá közel magát. Tudom, fiatal koromban mindig ezt mondtam, mit nekem halál? És ezt mondják a fiatalok. Ahogyan az ember megy az időben előre, és közelebb az élete végéhez, tudja, hogy közeledik, vagy egy halálos betegség, ugye, amit én is átéltem, és akkor már tudom, hogy itt a vég. És akkor bizony megfordul az ember fejébe, hogy mindent itt kell hagyni. És ez nem csak vonatkozik a szeretteinkre, itt hagyom a férjemet, itt hagyom a gyerekeimet, itt hagyom a barátaimat, az édesanyámat, a testvéreimet, hanem mindenre. Többet nem fogok úszni a Balatonba, vagy a tengerbe. Többet nem megyek ki ebbe az erdőbe kirándulni. Annyira szeretem, olyan szép. És azért tartom szépnek, mert tudom, hogy Isten adta ezt a szépséget. Még meg is magyarázom, hogy miért nem akarok elmenni. Istennek ezt a szép teremtett világát nem szeretném itt hagyni. Pedig vár egy sokkal szebb rám, de az emberben mégis ez van, hogy az élethez ragaszkodik. És azért nagyon sokaknak ad egy vigaszt az, hogy átmenetileg ugyan elmész, de vissza fogsz jönni. És lehet, hogy sokkal jobb lesz neked, jobb helyzetbe leszel. Ha eleget tanultál ebben az életben, akkor jobb helyzetbe leszel. Akkor valami magasabb rendű lényként fogsz újjászületni. És ugye mostanában nagyon gyakran születnek, elég sokat ismerek én személy szerint is Szent Klárát. Tetszenek érteni, vagy értitek, ugye? Tehát aki volt valaha, 800 évvel ezelőtt, most ő belőle többen is vannak. Tehát Szent Klára reinkarnálódott, mondjuk ma több testben. Érdekes dolog ez, mert a lélek az oszthatatlan én tudtommal, sőt még a New Age tudtával is ez a lélek, az emberi lélek oszthatatlan. Mégis, amíg én benne voltam ezekben a dolgokban, nagyon sok reinkarnációs hipnózison is részt vettem, és olyan emberekkel is találkoztam, akik szintén részt vettek máshol, és csodálkoztam, mikor az egyik mondja, hogy képzeld el, most tudtam meg, hogy én voltam Szent Klára, Assisi Szent Klára. Igen? Jaj, de érdekes. Hát jó. Akkor két hónap múlva találkoztam egy másik helyen valakivel, aki szintén azzal állt elő, hogy ő volt Assisi Szent Klára. Akkor kezdtem gondolkodni, hogy ez vajon hogy van. De amikor már a negyedik és az ötödik jött, akkor már egy kicsit gyanús volt a dolog. Nagyon kevés olyan emberrel beszéltem, aki reinkarnációs hipnózison vett részt, és azt mondta volna, hogy én egy egyszerű bányász voltam. Vagy én szolgaként dolgoztam valahol, vagy napszámos voltam a földeken, vagy gyári munkás voltam. Hát ilyen emberekkel nem nagyon találkoztam. Előfordult egy-kettő. De általában mindenki, vagy valami magasrangú egyiptomi pap volt valaha, még ugye Egyiptom fénykorába. Tehát ilyen emberek jönnek általában a reinkarnációs hipnózisokról elő, vagy ki, és olyan öntudattal élik az életüket, hogy ők egy kiváló egyéniség voltak valaha, és most keresik nagyon önmagukat, hogy kik ők. És annyira szánalmas és szomorú, higgyétek el, amikor jön az a nő, aki buszsofőrként dolgozik, és sajnálom érte, mert valahogy nem tudom, nem, azt érzem, hogy nem igazán nőnek való munka ez, de nincs más munka, ugye nálunk, főleg Borsodban borzasztó a munkanélküliség és a szegénység, egész Borsodban. És az egész ország átlagától sokkal-sokkal nagyobb és rosszabb a helyzet. És akkor ez a szegény buszsofőrnő, aki ezen tartja el a gyerekeit, ez belemenekül a New Age-be, mert borzasztó az élete, borzasztó nehéz, és akkor jön azzal, hogy ő volt Assisi Szent Klára. És Reiki mesterré avatatja magát akkoriban, amikor én voltam, nekem is felajánlották, hogy beavatnak, 1,5 millió forintba került. Ez 15 évvel ezelőtt. Egy reiki mester tanári beavatás. 1,5 millió forintba. És kuporgatta össze a pénzét, mert annyira meg akart felelni annak az ideálnak, amit ő Szent Kláráról elképzelt. Hogy ő most sem lehet kevesebb. Csak azt nem veszik észre, hogy tehát nem külsőségekben dől az el, hogy mennyire vagy közel Szent Klárához, hanem belülről dől el. És pont a lemondás, és pont az, hogy nem akarok magamból nagy embert csinálni. Az, hogy mindenki a lábam előtt heverjen, mikor elmegyek egy reiki tanfolyamot tartani. Tudom milyen, mert amikor én elmentem, én is tanítottam moxaterápiát, köpölyözést, talpmasszírozást, akupresszúrát. És igen, amikor elmegy az ember tanítani egy ilyen tanfolyamra, akkor úgy néznek fel rá a mester. Ez sokaknak hiányzik, és borzasztó nehéz lemondani róla. Erről borzasztó nehéz lemondani. És emlékszem, amikor én elmentem egy természetgyógyász közösségbe, már nem egybe, hanem a természetgyógyász kamarába, aminek én voltam a titkára Borsod megyében, a megtérésem után mentem el. És elmondtam nekik, hogy nagyon rossz úton járunk. Én erre jöttem rá, én ezt éltem meg, ezt fedeztem fel, valami egészen mást. De amikor elmondtam, hogy ez mivel járt, az, hogy megismertem Jézus Krisztust, ez azzal járt, hogy nem fogok Isten nevében kézrátétellel gyógyítani, úgyhogy pénzt kérek érte. Ezt nem fogom tenni. És nem fogok olyan praktikákhoz folyamodni, mágikus praktikákhoz, amit Isten utál. Tehát ezekről le kell mondani. És nem, senki nem tudott. Akkor senki nem tudott. Ez borzasztó nehéz. belegondoltam a saját életembe, majd erről a fakultáción beszélek a saját életemről, aki eljön, vagy akit érdekel, hogy hogyan másztam ki belőle. De borzasztóan nehéz, higgyétek el, mint amikor most azt mondják egy, most azt hiszem politikában pont ilyen van, hogy a, hogy hívják ezt a hivatalt, aki kiárusítja az értékeiket. Most mozdította el a pénzügyminiszter annak a vezetőjét, elfelejtettem. Vagyonkezelő, na, igen. Gondoljátok el, azt mondták volna neki, hogy önként menj el, légy szíves, mondj le mindenről, amit itt van, mert megismerted Jézus Krisztust, és Jézus azt mondta, hogy kövess engem. Hát, majd százannyit kapsz érte Jézustól, vagy Istentől vissza. Hát ez az ember csak úgy mozdult el, ugye, hogy elmozdították. Tehát, és csak azért, mert kényszerű volt. De az, hogy Jézusért megtenni, hogy lemondjak hatalomról, lemondjak pénzről, több százmilliós végkielégítésekről, hát borzasztó nehéz. És én azt alá is írom, hogy nehéz. És van igaz, hogy a természetgyógyászatban talán ilyen pénzek nem mozognak, csak akik már nagyon nagy mesterek tényleg. Csak akik már nagyon nagy mesterek. De azért gondoljátok el, hogy egy természetgyógyász, hogyha egy havi munkával megkeres annyi pénzt, amennyit mondjuk egy átlagos hivatalnok megkeres, mondjuk 5 hónap alatt, ő azt megkeresi egy hétvégén például, egy tanfolyam megtartásával. Olyan egyszerű azt mondani, hogy én erről lemondok. Nem.
Megszavaztunk neked még egy kis időt, csak azt szeretném kérdezni, hogy biztos sokakban megfordul az, hogy jó, hogy imádkozni kell, de én már rengeteget imádkoztam, és semmi nem történt. Ugyanakkor elmentem egy agykontroll tanfolyamra, és tényleg meggyógyult, és tényleg működik. És te is tudod, hiszen sok páciensed valóban meggyógyult. Erről kérlek, hogy beszélj, hogy akkor mitől gyógyulnak meg, milyen erőkkel. És az agykontroll.
Jó, köszönöm szépen, igen. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, mert erről tényleg nem beszéltem, hogy mi az akkor, ami működik, mert hogy működik. Azt hiszem, az egy nagyon jó, majd az agykontrollról is mondok valamit, de nekem az a válasz nagyon, hát idézőjelbe teszem, tetszett, amit a Reiki mesterem mondott. Amikor én ott a Reiki tanfolyamon megkérdeztem, okay, elhiszem, hogy beavatás lesz, elhiszem, hogy valami erőt fogok kapni, elhiszem, hogy az működni fog, mert tényleg működött is egyébként. Csak mondja meg, hogy honnan jön, tehát akkor mi ez az erő? És akkor mondta ő, hogy ez univerzális erő, ami ugye ott van a környezetünkben, mondta ő, de meg kell szólítani az erőt. És akkor kérdeztem, hogy de hogy szólítsuk meg? És ő azt mondta, hogy ha valaki keresztény, akkor szólítsa úgy, hogy Jézus. Ha valaki mondjuk zsidó, szólítsa úgy, hogy Isten, Jahve. Ugye? Ha valaki muzulmán, mondja, hogy Allah, ment tovább. Ha valaki buddhista, ugye, ami nem is hit tulajdonképpen a buddhizmus, akkor képzelje azt, hogy Buddhától, tehát hogy tőle várja az erőt, és azt mondta, ha marxista vagy, akkor Marxra gondolj. Mert hogy az erő az mindenképpen jönni fog. Ez volt az eset, amikor nekem azért szöget ütött a fejembe, hogy akkor ez vajon milyen erő. Egyrészt azt mondják, hogy egy energia góc, egy személytelen, univerzális erő, ami ott van mindenhol, azt mondják, hogy intelligens, tudja, hogy hová kell neki menni, hol kell gyógyítani, és meg kell szólítani. Hát én Marxot megszólítom, egész biztos, hogy nem fog nekem energiát küldeni, akárhol van is, nem tudom hol van, de nem fog energiát küldeni. Márpedig az az erő működik. Azt mondják, hogy nem lehet rosszra használni. Ha csak logikai úton megyek végig, és azt mondom, hogy nem jöhet akkor az erő tulajdonképpen egyiktől sem, akit felsoroltunk. Mégis egy Reiki mester engem beavat ebbe az erőbe pénzért, és ez az erő működik. És hogyha én ezzel az erővel akarok manipulálni, akkor működik. Akkor vajon honnan jön? Isten nem adhatja. Jézus azt mondta, hogy amit ingyen kaptatok, ingyen adjátok. Ezeket az erőket nem ingyen kapjuk, hanem pénzért. Tehát már eleve itt van a differencia. És az apostolok cselekedeteiben van ugye a Simon mágus esete, biztos ismeritek. Amikor látják, hogy az apostolok kézrát étellel adják a szent lelket. és hogy ott valami történik. Nyilvánvaló hatása van, eredménye van. És mondja a mágus, hogy fizetek nektek jó pénzt, mondja Péternek, adjátok nekem is ezt az erőt. És Péter pedig megátkozza azt, mondja, hogy gondolod te azt, hogy Isten szent lelke pénzért megvásárolható. Veszél te is el meg a pénzed is. Hát hogy gondolod te ezt? Tehát ha engem pénzért avatnak be valahová, ott nem működik az Isten ereje, de akkor kié működik? Tényleg van egy személytelen erő az univerzumban, amit így le lehet ilyen kis beavatott csatornákkal csápolni onnan? Hát olyan nincs. És ha ráadásul intelligens is az az erő. Már pedig valószínű az, mert nagyon jól tudja, hogy mikor mit kell megakadályozni. Hát szokták mondani, hogy van Istennek egy majma, ugye, aki mindenben utánozza őt. És ez a sátán. És ez abból is nyilvánvaló számomra, hogy sátánnak az ereje működik ezekben a gyógyításokban, és ezeken a beavatásokon, azért gondolom ezt, mert hogy azok az emberek, akik elmennek ezekre a helyekre, bizony eltávolodnak a hitüktől. Eltávolodnak a keresztény közösségüktől, és választanak helyette egy másikat. Jézus helyett választanak egy másikat maguknak. És olyan nézeteket vallanak, és olyan dogmákat kezdenek hirdetni, ami szerintük nincs dogma a New Age-ben, de van. Azt mondják, hogy Isten, személyes Isten, akiben mi hiszünk, nincs. Jézus nem halt meg értünk a kereszten, Jézus csak magáért halt meg, Jézus csak magát váltotta meg. És egyébként is Jézus Indiában élt még miután ő a keresztről levették. Aztán mások szerint meg egészen máshol élt. Úgy hallottam most nemrég, hogy Angliában élt Jézus. Tehát, hogy a különböző tanok terjednek. És az agykontrollt mondta Bea, hogy arról beszéljek, mert hogy az agykontroll is működik. Most meg kell mondjam őszintén, ahhoz, hogy az agykontroll működjön, azért ahhoz nagyon sokat kell azt is gyakorolni. De a gyakorlásnak ott is mi a lényege, amit nem mondanak el, igazán töltekezel. Ahányszor az alfa állapotba lemész a megadott módszer szerint, mindig töltekezel. De nem Istennel. Nem Istennel töltekezel. Az agykontrollban, mielőtt beavatnának, jobban mondva, beavatások folyamatosan vannak az agykontroll alaptanfolyam minden napján. Akárhányszor alfa állapotban levezetnek, mindig van beavatás. És ugye ott nagyon korán már egy úgynevezett szellemi segítséget, szellemi tanácsadót kell behívni. Ahhoz, hogy azokat a gyakorlatokat el tudjuk végezni, amiket kell egy agykontroll tanfolyamon elvégezni. Ehhez mindig szellemi segítő, szellemi tanácsadó kell. És ugye erre is azt mondták, hogy mindegy az, hogy kijelenik meg neked a meditációban, kijelenik meg. És valóban, amikor én voltam agykontroll tanfolyamon, akkor is volt olyan, akinek szűzanya jelent meg. Keresztény ember volt, ugye, templomba járó. És azt mondta, hogy neki szűzanya jelent meg. Ő a szellemi tanácsadója. Egy másiknak meg Jézus. Viszont volt olyan, akinek ma élő rockstar volt a szellemi tanácsadója. Aztán volt olyan, akinek már meghalt emberek, a szülei. Volt olyan, akinek mese alakok. Különböző alakokban jelentek meg ezek a szellemi tanácsadók. És az volt a borzasztó, amikor valaki nagyon elmélyült az agykontrollban, hogy ettől a szellemi tanácsadójától nem tudott megszabadulni, akkor sem, amikor már szeretett volna. Ugyanis egy idő után a tanácsadó nem tanácsot adott, hanem átvette az irányítást, a fölött az ember fölött, aki együttműködött vele. Ez nagyon sokszor előfordult. És az agykontroll bár azt mondja, hogy nem beavatás, semmi köze a New Age-hez, csak technika, megtanítja, hogy hogyan kell bizonyos dolgokat elérni az életben, csettintéssel ugye eljutni oda, hogy parkolóhelyem legyen, most nekünk itt a nélkül is volt, de gondoljátok el, sikert sikerre halmozni, hogyan kell, ha egy állásinterjúra 10 vannak behívva, netán 20, hogy kapjam meg én az állást. És akkor különböző módokat elmeséltek, hogy hát az egyik eltörte a lábát előző nap, az nem tudott bemenni, a másik aznap pocant, későn ért oda. Tehát ez a módja? Miért a gyógyítások miért hatékonyak? Azért, mert valaki azt akarja, hogy valóban ezt az embert elfordítsa Istentől. Azzal a sikerrel. De ezek a gyógyítások egyébként soha nem tartósak, ezt is meg kell mondjam. soha nem tartósak. Tehát egy idő után visszaesik, csak addigra már talán a lelkét is, vagy a lelke is kárát vallotta az illetőnek. Ez a fő probléma benne.
Köszönöm szépen, azt hiszem izgalmas lesz akkor délután a fakultációban veled tovább beszélgetni. Nem tudom, hogy ismeritek-e a Da Vinci kód című könyvet. Nagyon izgalmas, nagyon fordulatos, nagyon érdekes, állítólag én nem olvastam. Viszont aki ugyanilyen érdekes, fordulatos és izgalmas könyvre vágyik, amiben ugyanakkor igazság van, és nem mindenféle csúsztatás, mint a Da Vinci kódban, annak érdemes megszereznie, szerintem nálunk is most azt hiszem, hogy talán hoztunk könyvet. Aranka írt ugyanis könyvet a Lepelembere, meg van egy újabb is, az is megjelent már?
Egy ifjúsági könyv.
Tehát, hogyha olyan ismerőseitek vannak, akik így beszokták venni ezeket a maszlagokat, akkor adjatok nekik olyan könyvet, ami ugyanilyen érdekes, és nem maszlag. És ilyen könyveket írt Aranka, úgyhogy ez volt a reklámhelye.
Köszönöm szépen.